Egészségügyi célpont.
Általános
cím, nyilván nem mondok semmi újdonságot, amit átlagember nem tudhat, hogy médiában esetleg nem volt róla szó, hogy ne olvasok már bárki interneten róla. Nem gyakoroltam be az előadásomat, nem tudom, hogy mennyi idő, igyekszem beleférni ilyen 40-45 percbe, hogyha megfelelően szerintem mindenki is jelent már haza, de talán ez egy érdekes téma lehet. Én a hétfői előadást hallottam, és igyekeztem nem azokról beszélni, amikről a házi orvos kolléga tartott előadást. Nem fogok statisztikákkal nagyon dobálózni, nem ez a cél, én azt gondolom, hogy részletekbe menően egy-egy betegséget átvegyünk, mert azokról egy estés előadást lehetne tartani, illetve hallgatni. Tehát így gyakorlatilag az egészségről, mint megőrzendő értékről lenne szó, de nem mint értékről, hanem mint a célponton. Nem tudom, hogy ismerőse valakinek a jéghegy hasonlat, mint az egészség, hogy egy szimbóluma. Itt ugye látjuk, hogy meg tudjuk, hogy a jéghegyeknek nagyon széles alapja van, és sok csúcsa. Tehát itt néhány említésre méltó gondolat. Nem tudjuk, honnan indult, hol a gyökere, jó mélyen, azok ugye egyébként meddig tart, az csak az tudja, aki a vizen át. És akkor nagyon felülről nézik. Ha működik, akkor látjuk, hogy sok csúcsa van, ez is felismert, és két egyforma, ez is ismert, és titanik filmekből látjuk, hogy veszélyes. Na most ez a legtöbb betegségből sávhatók. Nem tudjuk, hogy mikor indul, kinek miért indul be, mikor indul be, hogyan indul be. Érezzük, hogy valami nem az igazi, és akkor elvizsgálatra jó esetben. Na nem jó esetben megyünk el, akkor ugye várunk, meghalazgatjuk, fogászat, nem gyógyászat. Szerintem ismerjük mindenkinek a jelenség, hogy ők is javasolta egyesek szerint évente, mások szerint 2-3 évente a szűrővizsgálat. Azért valljuk, hogy vannak olyanok nők között, akik nem igazán mennek el, mert kellene volna. Az ember a problémájáról nem szívesen beszél, pláne egy adott esetben teljesen idegen környezetben, közegben. Tehát amit mondtam, hogy a betegségek források, indulási körülményei nem ismertek. Nem tudjuk, hogy egyesekben miért alakulnak ki, másokban miért nem. Genetika, külső-belső környezeti tényező szerepe, nagyon sokat emlegetik ezeket a dolgokat. Nyilván ezek nagyon tág fogalmak, meg jelenségek. Tehát itt akár Csernobilt lehet említeni, akár a vízminőséget, a levegőminőséget, a környezetszennyezések bármilyen álfaját, és egyáltalán akár az őskorba lehet tudunk indulni, a vírusok és baktériumok életéről is lehet ebben a témában beszélni. És nem tudom, hogy ez ismertem, hogy 7 éves kor körül az érrendbeszesedés alapja, az alapfolyamat, hogy az érfalban, ha belülről megnéznénk egy gyerek, elkezdődik a zsíros berakódás. 7 évesen. Nagyon sokan, és ez a fejfogad általában, amikor ezt nem hittem rendelésen, hogy mert hogy hát mitől van a mérelmeszesedésen? Meg hát miért van? Genetika. Hát ez belénk van kódolva, most ez valakinek tetszik, nem tetszik, ez tény. Nem tudom mit csinálni, patológusok kimutatták, sajnos, hogy már ilyen korai stádiumban lévő érelmeszesedéseket is látnak, de ez is tény. Egészségdefiníció, ez volt hétfőn is említve, hogy testi, szellemi és szociális jólét állapota, és nem pusztán egy betegség vagy fogyatékosság hiány. Tehát az, hogy valakinek nincs betegsége, én nem tud róla, bocsánat, nem ugyanaz, de sokszor összekeverjük, nem azt jelenti az egészség, hanem az, hogy tökéletesen érzem magam a testemben, harmóniában vagyok a külvilággal, a munkatársaimmal, a családdal, mindenkivel. Tök jól érzem magam, fit vagyok, erős vagyok, semmi bajom. Még ez sem igaz így egyébként, hogy ez biztos az egészséget akar, de ugye általában ezt mondjuk fiatal, ugye, gondolom ismerős a kifejezés. Igen, tehát ez a definíciója a WHO megfogalmazásában, és azt mondom egy ilyen ábrát, hogy mennyi minden is találkozik ebben a fogalomban. Ugye egyéni sajátosságok, társadalmi, fizikai környezet, amikről beszéltünk. Nem mindegy, hogy milyen időjárás van, hogy érzem magam, D-vitamin ellátottságban milyen, mert ugye a téli időszakban ugye azért vagyunk fáradékonyabbak, sérülékenyebbek, azért vannak olyankor a fertőzések, ugye változik a külső környezet. Látjátok, a belső környezetünk, tehát a hormonális rendszerünk fény és fénytelen állapotban teljesen más működik. Az idegrendszerünk szintén, ugye követik. Nincs két egymástól tök független folyamat az életünkben, a testünkben. Ez is nem tudom, hogy mennyire ismert, de ugye nagyon sokan úgy vannak, hanem meg ugye a szakterületek is külön gépekként vagy alkatrészenként kezelik és vizsgálják az embert. Valaki az idegpályákat nézi és az idegrendszert, valaki a szívet és az ereket, valaki a hormonok. Nem lehet választani a területeket egymástól. Minden összefügg. Ezt nem én találtam ki, hanem ez egy tézis. És ennek megfelelően a egészségünkre tekinteni. Na. Jó. Gondolatok. Egészségünket félteni, őrizni kell, tanulni kell testünkről, lelkünkről. Ebben nagy szerepben az oktatásnak, előadásoknak, személyes környezetnek és az önképzés mindenkinek. Ezt azért értem ide, mert ugye nagyon sokan régen, még annyira nem régen, mert én is ebben jöttem fel, hogy jó fiam, taknyos van, lázas van, pihenjél, igyel folyadékot, igyel kamillan, mentateját, szedjél lázcsillapítót, hogyha kell, semmi. És nem romlottunk egyből orvoshoz. Ma már sajnos az én generációmban is ezt látom, hogy rögtön orvoshoz rohannak. Belázasodik a gyerek, ha melyet, hogy hazavinni és pihentetni, és egyébként semmi baj, csak lázas. És rögtön orvoshoz. És a gyerek ott ül, volt kimerül, mert ugye a láz az gólogja. Fáradt, nyűgös, minden baj van, mennyi. Vizsgálgatják és piszkálják, torkát nézik, hát az borzasztó a gyereknek. Ezt nehezen értik meg az ember, nem kell ebből orvoshoz fordulni. Nem kell ügyeletre menni, ha valakinek magas láza van. Tisztelet a kivételnek, és van olyan eset, amikor persze kell, vagy erről is lesz egy pár szó. Nem sok, kb. 2. Jó, figyeljünk a belső hangokra. Szervezetünk mindig jelez nekünk, ha valami változás van, valami nem jól működik, de azt is jelzi, ha minden rendben. Ugye, amit mondtam, észre kell venni, hogy mi történik. Szerintem, ha egy kicsit belegondolunk, akkor van az az állapot, amikor nincs kedve semmi, nincs fáradt, aludnék egész nap, ugye? Van egy kedve. És ilyenkor nagyon-nagyon, tehát ha nem tudunk figyelni magunkra, és nem tudunk pihenni, és nem tudunk egy kicsit feltöltődni, most energiával, vagy pihenéssel, tök mindegy, hogy mivel nevezzük, nem hagyunk magunknak erőt, vagy időt a egyensúlynak a visszaállítására, akkor jönnek a betegségek. Tehát akkor fogunk elkapni mindent. Torokfájás, láz, utána jön minden. Nem iszok eleget lázasan, biztos, hogy utána is beteg leszek. Nem iszom eleget, hogyha van egy felső lipidű, esetleg alsó lipidű gurut, vagy egy hólyagurut, biztos, hogy el fog húzódni. És ez nem az orvos a hibás, hanem én, mert nem ittam eleget. Nagyon sokan 2-5 deciliter, fél liter fogadjuk a mellett. És én tudom, minden meg lehet szokni, viszont nyilván vannak azért ilyen normák, hogy egy felnőtt embernek tegyük azt 50 kiló, 2-3 liter folyékot meg kell mindennek. Nyáltan látják, ha kiszorodnak, már jönnek a fertőzése. Ezt most látjuk leginkább, hogy ugye jön ez a takos idő. És azt ugye nem tudjuk megváltoztatni, hogy figyelni magamnak tudok. Ha érzem, hogy egy kicsit az energia szinten megcsappant, egyrészt menjek eszomba. Ha lehetne felírni a receptet, felírnám. Nem napi szinten, nem 10-15 perc, 3 perc. Heti egyszer, kétszer. Már, ha nincsen kontraindikáció, már ezzel megkapom a fénytelen időszakon azt a napi pótló sugárzást, ami persze nem jó, semmi nem jó. Tehát a csak is sem jó, abba is bele lehet kötni. Ugye volt erről szó hétfőn. Mindenbe bele tudok kötni, lehet az édesítőket is szidni, nem cukor. Tehát ez is, majd erről is beszélek. Nagyon, nagyon sok minden van, ami egy picit odafigyelés is. Ha gondolok rá, akkor lehet, hogy meg tudok előzni egy apiglázas állapotot. Ilyenekre gondolok. De tényleg minden kell ez a szervezetünk, csak figyelni kell rá, foglalkozni kell magunkkal. betegségek előjeleit, jeleit, lehetőségét figyelni kell, házi megoldásokat ismerni kell, te a vitaminás csillapítókat, ugye, fiam. Amivel például egy lázas állapotnál, ha egy rándulás kezelése elkezdhető, nem azt mondom, hogy minden esetben elég, de el tudom kezdeni, két napot mondjuk rá tudok várni, ha nem így áll a lábam, akkor azért nem feltétlenül fontos traumatológiára vagy ügyeletre berohanni, mert el tudom kezdeni a borogatást, veszek egy fájdalomcsillapítót, felpolcolok, igen, kimérem. És megnézem, hogy hogy jár, ha nem szűnik, akkor természetesen be kell menni, orvoshoz elfordulni. Jó? Fájdalomcsillapító, görcsoldó, B6 vitamin, gyógyterem, betadén, kötözéshez szükséges kötszer, ami alap, tehát nem mindenre kiterjedő kötszer lista kell otthon, de egy volt ilyen literes doboz, hogy miért nem dobja be a liter, mert ugye milyen jó volt a reklámban. És nem volt rá pénz, nem támogatta a menedzsment, és nem csináltam. Mert pedig mekkora üzleted volna benne. Én csak egy kis fájdalom csillapító, ezen. Lejáratokat azért persze időnként ellenőrizni kell, mert nyilván egy lejárt szabatosságú gyógyszer, inkább ne legyünk be, hanem muszáj, mert amúgy nem veszem már semmi bajom, de inkább nem, tehát ezt nem én mondtam. Járványos időszakokban, alapvető higiénis szokások. Igen, tehát kézmosás közösségben, például a váróban. Most is volt olyan középkorú, kis idősebb korosztályban tartozó beteg, mondta, hogy ő nem szívesen ürít, mert már teljesen stresszben volt, hogy kint, mert tehát kint lát másfél órát, mert olyan betegek voltak, akivel tényleg időt kellett, akikkel időt kellett szentelni, nem tudtam 5 perc alatt lázni. De, és mondtuk neki, hogy miért nem vesz 30 forintért egy maszkot? Hát van otthon. De akkor miért nem hoztál? Tehát vírusos időszak kezdődik, készülünk, mert tényleg 30 forintba kerül ez a gumiszélű arcmaszk. És tudom, hogy hülyén néz ki, Japánban egyébként így járnak az emberek az utcán is, meg ő nálam nem divat az orfújás, hanem úgy csorog bele. Személyesen láttam. Nem biztos, hogy az a követendő példa, de az, hogy maszk. Ha beteg vagyok, vagy ha járvány van, és olyan helyre, tudom, hogy olyan helyre megyek, remek közlekedés például, nyugodtan fel lehetne venni, és garantáltan nem lenne egy iskolás felső közlekedés, és nem lenne egy hiányzás. Tudom, hogy ez az olyan másik oldalon, meg valahol jó, hogyha kicsit otthon lehetek. Fertőtlenítő kendő, DM, rossz van, tele van, Ligi, minden, Penny, mindenhol lehet kapni. A készfertőtlenítő géleket is most már lehet, meg is jó tudok. Elég széles spektrumok. Igen, itt a pihenés, tehát téli fénytelen időszakban kimerünk, elfáradunk, nagyobb az alvás igény, ezzel nem mondok semmi újdonságot, viszont nagyon fontos, hogy pihenjünk. Nem alszom eleget, ha érzem, hogy fáradt vagyok, dőljek le, egy fél óra és annyira egyszer. Ezt is saját magamat, 10 perc is, így van. Tehát, hogyha és egyébként vannak olyan technikák, amivel egész mély alvásba tudok kerülni, pár perc alatt. Persze tabletták is vannak, de az már egy művi alvás állapotát idézi elő. Az nem biztos, hogy ugyanaz, mint egy természetes alvás másik. Igen, és gyakoribbak a fertőzések, gyógyító folyamataink, javító hipermechanizmusok. Ez most latin szó, de igazából születésünktől, sőt már gyakorlatilag megfogalmazásunktól kezdve folyamatos egyensúly van az építő és bontó folyamatok között. Ezt nagyon sokan egyetemesen gyakorlatban sem nem gondolják végig, hogy gyakorlatilag ezek a folyamatok egyensúlyban vannak egy ideig. Nem figyelünk oda a jelekre, megoldódhat. Mérleg ide vagy oda elszállhat. Ha a gyógyító, javító funkciók károsodnak, vagy olyan folyamatok indulnak el, amik például egy tumornak a kialakulását. Tumorok egyébként közszérjelvelemmel előttében folyamatosan alakulgatnak ki bennünk. Nyilván öregszik a sejtállományunk, posztódások vannak, sérülékeny rendszer, bármikor kialakulnak. Viszont a gyógyító folyamatok, ezek a javító mechanizmusok, ezek által ezek a pici tumoros kis sziget csoportok elpusztulnak, nincs létjogosultságuk, ezt a szervezetünk tudja, de ha megvillan az egyensúly, és ez minden életkorban igaz, hát sajnos gyerekek is vannak, akik dagattal vannak kezelve, illetve az okozza veszteket sajnos sokszor, gyakorlatilag ezek a funkciók valamilyen megvillanak, vagy egy vírus megtámad minket, és nem tudunk akkor annyira hatékonyan szembeszegülni vele, vagy tényleg egy környezeti tápanyagterméket, akár egy sugárzás. Vagy olyan tápanyagokat viszünk be, amire a szervezetünk bereagál, és nem tud máshova koncentrálni, akkor kialakulhatnak akár daganatos folyamatok is. De az érrendszerben is ez játszódik le. És gyakorlatilag a jelenlegi magyar életmóddal zsíros, fűszeres, finom, nagyon-nagyon tápláló ételet teszünk. Túl sokat viszünk be kalóriából, zsírból, súlyból, mindenből, és relatíve kevés zöldségekre teszünk, ami ugye a mediterrán étrend is azt gondolom, hogy mindenki számára ismert, vagy hallottak már róla. A tengergyümölcsei, nagyon sok zöldség, sok gyümölcs, hát ott van neki. Nem mindenki szereti a halat, de ha már egy kicsit a krumpli adagot, az ennyiből mondjuk jó, ilyen kislabdájúból le tudjuk csökkenteni annyira, hogy a tenyerünkben mindenki tegye már össze a kezét, hogy az ennyi, ami belül van, az a üreg, az az adag a követőből. Jó, ez vonatkozik a krumplira, a rizsre, a tésztára. Jó, kenyér, hát szíve jobb a mindenkihez, anyukám azt mondja, mindig mondja, hogy bírod ezt fiam megenni, hát én biztos, hogy nem tudom, hogy csinálni, csak ott kapnék tőle. Meg lehet lenni kenyér nélkül is bármit, vannak kovászolatlan termékek, abonát akár, vagy ezek a kupaszkötő is búza, akár még az is ezer szor jobb szerintem, mint a kenyér. De tudom, hogy finom. Én nem mondom, hogy senki ne legyen kenyeret, mert úgyse fogja betartani. Tehát én a betegeknek is azt mondom, hogy mértékletességet kell tartani, és ez az, amit nagyon sokan nem akarnak, nem tudnak elfogadni, el sem tudják úgy képzelni az életüket, meg lehet csinálni, fejben el kell dönteni, hogy mit szeretnék. Mindenkinek nyilván egyéni dolga, csak akkor nem kell meglepődni, az, hogy magasabb érzékem, a húcsak szinten, a cukormáztartásom fel van borulva, gyakorlatilag nem tudok fogyni, hát igen, persze ki kell zárni belül ezt a dolgokat, egy pajzsmirigy működés nagyon sok mindent felborított, itt is az egyensúly megvillan. Magyarországra jellemző minden második nő gyakorlatilag pajzsmirigy beteg, leginkább ugye az alul működés az, ami dominál, de nyilván ezt nem kezdeni, csak fel kell ismerni, orvoshoz kell fordulni, már tartósan energiát nem vagyok, húlik a majom, száraz a bőröm, de nem kicsit. Ízok. Laboráltéréseim vannak, gondolni kell a pajzsmirigyképességre, nagyon gyakori. Nemzesz felborulhat, ugye terméketlenség lehet, nagyon-nagyon sok jele van, és valamikor semmi eltérést, amit észlelni lehetne, nem okoz, de gondolunk rá, hogy mondjuk történik egy rutin laborvizsgálat, mondjuk nagyon is nem régen volt, és akkor azt mondja, hogy ahogy tessék már elmenni, hogy vérvétel, nem fáj ez annyira, ki tetszik bírni, egyszer nem tetszik vacsorázni, este nyolc után semmit nem eszik, reggel elmenni laborvizsgálatra, megnézzünk minden funkciót, máj funkció, vese funkció, én a pajzsmirigy hormont rutinból beszoktam írni, nyilván vérképet, meg az alapvető igyanokat. Megnézzük ebből, egy általános rúgat azért lehet az embereknek a szervezetéből kapni. Nyilván azt nem fogom megmondani, hogy most 70%-ban el van zárítva a nyaki belőre, mert az egy laborvizsgálattal nem annyira állapítható meg, de egy fizikális vizsgálattal, egy nagyon durva elzárulás hallható, meg annak már objektivizálható tünetei vannak, megszívódó. Néha nem olyan. Néha olyan, mint hogyha felgyaválták volna, és mint hogyha meglódulnak ezekre, és ezt is észre kellene. Nagyon sokan, ha volt ilyen 3-4 hónapja, de nem nagyon foglalkozott vele, ment tovább, kész. És akkor jött, és már gyakorlatilag 85%-os szűkülete volt az egyik oldalon. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy szerencsége volt, hogy nem végülök az egyik oldalon az illetőnek. Igen, tehát ez a napi stressz is ott van. Itt is az egyensúly az, amit hangsúlyozni kell. És minden stressz. Beszól valaki? Az is lesz. Közlekedünk? Négyes útvonalat? Hát az is lesz. Tehát már csak, hogy elmegy az ember mondjuk munkába, hát tisztes kezdve van. Nagyon sok rossz idő, az is egy stresszor. Egy ilyen ködös, nyálkos idő, lehűl hirtelen a levegő, felmelegszik, nem tudjuk kizárni, és ezt sem mindig mondjuk, hogy hát igen, frontokra nem tetszik érzékenyebb lenni, hogyha jön a 60 fölött korosztályban valaki, vagy mondjuk még fiatal generációból is. És nagyon sokszor elmondjuk, hogy az intelligens változás lehetséges, hogy benne van ebben a állapotomlásban vagy változásban. És igen, sokszor elmondjuk, mert nem tudjuk kizárni. És ez egy olyan tényező, ami nagyon-nagyon befolyásol, hogy migrénesek. Jön egy rosszabb idő, vagy egy időjárás változás, garantáltan fetrengeni fog 3 napig. Jó, és hogy be egy napon nem hiszem. Jó? Ja igen, mosolyterápia, nevetésre. Én sokat nevetek, ezt aki ismer, hogy látom már rendelésen, tudja, mi hahotázunk gyakorlatilag sok esetben, mert jól esik. Nem, miért nem? Mert jobb kedve lesz esetleg a másiknak is tőle, mert jobb így dolgozni. Én is voltam már olyan rendelésen, nem betegként, de voltam meg, ahol tulajdonképpen egy darab arc mozdulat nem adta el az illetőnek a képét. Nevetés, vagy egy mosoly, az teljesen idegen fogalom volt, és nagyon-nagyon kellene éreztem magam. De szerintem ezzel mindenki így van. Tehát van, tényleg van itt létező terápia, ez a mosoly, vagy nevetés, vagy havolta terápia, mindegy, hát a bohóz doktorok vannak, szintén a célból, de ugye ők, ha jól tudom, akkor gyerek osztályokat látogatnak. Az egyik legjobb dolog, és ingyen van mindenkinek, beárok a tükörbe, ezt elkezdek mosolyogni. Komolyan. Ki kell próbálni. Jobb kedvem lesz, és már az energia szintem egy picit feljön van. Tényleg próbálják ki. Hülyére fogja nézni, a családra próbálják ki. Igen, alternatív eljárások, módszerek, amúgy teljesen mindegy, hogy mivel, csak a stressz, a napi rárakódó történéseket, vagy egy pillanatot. Valaki az elszemmel nézem, és akkor már van egy rossz érzés bennem, hogy most ennek mi baj van? Nem? Rögtön most csináltam valamit? Beszóltam, vagy? És kiderül, hogy egyébként semmi, tehát nem történt semmi, csak ilyen napja volt, nem volt kedve mosolyogni, és akkor már bennem is van egy ilyen reakció, és már az én energia szintem egy kicsit eljön van. Ez ilyen egyszerű, és tényleg egy pillanatom nagyon sok esetben. Tehát alternatív eljárások, egyensúlyviszállítás céljából, igen, megtartani, meg javítani az egészségünket. Jó, masszázs, torna. Nem bírom elégszer hangsúlyozni, tornázni kell. Ez nem a kapálás jelenti. És nem a gerebjézést, és a napi munkát, mert abban csak meg lehet nyomorodni. Én ezért nem is tudod, az egyébként kettes házban. Nem. Én nem vagyok bajnatot csinálni. Bocsánat, minden tisztelettel, de én tényleg nagyon tisztelem azokat, akik kertészetben, meg kertben szívesen mozognak, meg örömmel csinálni. Az is egyébként egy örömforrás, hozzáteszem, de megnyomorítja az ember. Amikor jön be hozzám az 50 éves, hogy hát, kimondja, bocsánat, derékfájás. Nagyon fáj a derek, a becsípődött, rosszul mozdult, mit csinált? Hát jó idő volt, kimenne egy kicsit a kertbe. Jó. Tehát amikor egy nap, mondjuk egy tényleg egy jó időre, kisüt a nap, egész kellemes idő van, persze, hát azt is meg kell csinálni, nem fogja senki más megcsinálni, igen. Ezt annyiszor hallom, azért mosolgom meg, mert tudom, hogy ott van, és tudom, hogy az ember bosszant, hogy basszus, jó idő van, bocsánat, és ki kéne menni, mert most tudom csinálni. De akkor nem kell azon csodálkozni, hogyha akkor nem bírok felállni, mert annyira fáj a gyerekem. Ennyi. És nem kell mindenre gyógyszerre lenni, hanem akkor le kell nyújtani. Így van? Mert mindenki azt mondja, hát én mozgok eleget. Valaki annyit mozogna, mint én. És mit tetszik mozogni? Hát takarítok, meg kapálok, meg almán szedtem, meg festettem a házat, mert most pakoltam be, és akkor hogy néz ki? Friss kérdőtött. És utána jött, hogy 2 hónap múlva is fájtok ér, de én szerintem mozogok. Mert nem pihente ki a műtéti stresszet, azt a fájdalmat, nem hagyott magának időt, hogy meggyógyuljon, pedig megoperálták, kapott egy protézist, de természetesen az már nem az igazi helyzetben azért. Szóval ezeket nem kell csodálkozni, hogy utána meg fáj. Én is csináltam már ilyet, fáj, mint a franc. Több napig. Tényleg le kell nyújtani. Meg kell tanulni egy technikát. YouTube, mindenhol van már szinte internet. Ugye?
Van?
Nyújtani. Bemelegítek, nyújtok, takarítás előtt után. Hülyén néz ki, de meg lehet szokni minden. Muszáj, mert különben fáj. Izomlázam lesz, szállni fog a vállam, csípőm, térdem. Igen. főleg amíg takarítás után még egy kicsit teregetni is kell, meg még főzök, ugye a családnak háromfogásos, jó, mert lábasba, mondjuk egy húslevesbe, nem lehet keveset csinálni, akkor a súlya van már jól is. Hagyom úgy a sütőhöz. Tehát a napi dolgokat is le kell vezetni, és nyújtani kell. Nem fájni fog. Avivatolni, nem tudom, hogy mondja valamit. Én sem végén hallottam végén róla. Sajnos nekünk is problémás volt az első gyereknek a fogantatása. Nagyon sokat vártunk rá. Relatíven másfél évet. És nem értettük, hogy most mi a fene történik. És akkor elkezdtem én is ilyen alternatív dolgokat. Tőlem ez egyébként nem idegen ez az alternatív módszerhalmaz. Nagyon szeretem egyébként mondani, gyógynövényel is benne van. Minden benne van. Torna, minden. Alternatív eljárás. Bármit mondhatok alternatív eljárásnak. Az Aviva torna gyakorlatilag egy, azt hiszem, hogy izraeli hölgy találta ki. És tulajdonképpen a tornának a lényege, és ezt egész fiatal kortól, sőt már ha nem akarom nagyon mondani, de szerintem már akár, hogy a gyerek meg tudja érteni, egy lány meg tudja érteni, hogy halljon, hogy kukoljon, ha hajlandó ebbe partner lenni és csinálni, meg lehet vele tanítani. Nagyon-nagyon sok problémát megelőzhetünk bele. Hallottak mennyi? Az Aviva torna lényege egy olyan fél órás ritmusos zenére történő torna. Tök jó zenék vannak benne. Ezt egy tanfolyamon el kell végezni, meg kell tanulni az alapmozdulatokat. Tulajdonképpen a medence vérbőségét fokozom. Tilos endometriózisban, mert ott vérzést csinál, és a folyamat kiterjedését okozhatja. Gyakorlatilag ritmusos zenére mozgó, különböző mozdulatsorok vannak, van hozzá könyv is. Azt hiszem, hogy 10.000 forint egy kérdőlásnál folyam. Egyszer kell megcsinálni, hogy az alapvető mozdulatokkal, gyakorlatokat gyakoroljunk, betanuljunk gyakorlatilag, ellenőrzés mellett. Mert nem mindegy, valaki nem tudja a medencét mozgatni műként. És ezt meg kell tanulni. Már gyerekkortom. Az egész mozdulat sor gyakorlatilag ezen a billentő, ezt férfiak is tudják, nyilván máshogy használják, a medence bepillentésén alakszik. És ezzel, hogy folyamatosan billentem, kitolom, billentem, kitolom, ezzel egy vérbőséget csinálok. Én is, a férfiak is. Van? Ezzel zavarokat, meddőséget lehet kezelni, elzáródott, mondjuk egy gyulladás miatt elzáródott, vagy lényegesen feszülő petelezetük, meg lehet vele nyitni. Műtét nélkül. Jó, ez egyszerű torna. Mennyit az aljáról. Stresszoldásként az evés, minőségi étkezés, tudatos étkezés is megemlítettem. Persze. Hát szeretnék lenni, nem? Jól lakni. Nem mindegy, hogy mivel. Társas kapcsolatok jótékonyhatása. Hát erre vannak ilyen pszichoterápiák. Mindenféle terápia van. Nevezzük nevén, életvezetési tanácsadás, mindenek. Az a lényeg, hogy ha egy rossz közegben vagyok, ahol nem ért meg a párom, nem jön el velem ide, ami nekem fontos, mondjuk, hát mindenki életében vannak ilyenek, ezeket ki lehet beszélni. Jó esetben egymás között meg lehet oldani, hogy a családban meg lehet beszélni, barátokkal meg lehet. Ezért írtam a társas kapcsolatokat. Tehát nem feltétlenül kell ezt szakember, csak nagyon sokan nem merik, vagy nem tudom milyen megfontolásból nem beszélnek a problémáikról otthon. És ez felgyűlik, és ez betegségekhez vezethet. A lelki állapotunk, ugye itt jön be a WHO definíció, lelki, testi, szociális, erről van szó. Nem billen az egyensúlyom, nem vagyok jól lelkileg, akkor az a testemre is, az a pszichoszomatika kihat. Jó, tehát erre is vannak segítő emberek, jó, drágán dolgoznak, de lehet, hogy valakiknek célszerű, de egyébként a háziorvos is gyakorlatilag egy pszichoterapeuta nagyon sok esetben. Kolonhidroterápia. Hallottak nagyon? Stresszmentesítésben egy olyan folyamat, és ez is alternatív eljárás. Nem tudom pontosan, hogy mire kezdem csinálni valaki, Debrecenben tudom, hogy ilyen. Ez magán eljárás. gyakorlatilag egy teljesen szaktalan, szintelen szaktalan eljárás, anyagtakszik az ember, bizonyos kritériumoknak meg kell felelni, jelenleg többszörösen operált hasat nem fognak ezzel a terápiával tisztítani, ez egy tisztító eljárás, gyakorlatilag feltoltik az egész vastagbelet innentől ide. Nem úgy, hogy szétve szűrjön a bél, egy nagyon-nagyon picit behatolnak egy csövön kereszt, vagy egy cső segítségével a végbélnyíláson, tehát nem egy tükrözéses módszert kell elképzelni, hanem picit, mint egy beöntés kábbigot kezdődik. És egy folyamatos beöntés, elszívás. Beöntés, elszívás. Ezt olvastam róla, nem lett a bélye. És tulajdonképpen a vastagbélben lerakódott sallakanyagokat teljesen el lehet ezzel, vagy legalábbis nagyon jó eséllyel ki lehet tisztítani a bélszakaszt, ezt a vastag bélszakaszt, azért ez egy jó nagy bélszakasz, egy nőből is. És ezáltal a hormonok, az ásványok minden sokkal jobban felszívódik, sokkal jobban tud cserélni, mert nyilván, ha le van fedve valami, akkor az nem annyira egyedi átadók a felszívódás, azért nem olyan tökéletes a bélrendszerünkben, és ez forradal ide haladtával nyilván romlik. Jó, tehát ez csak egy érdekesség. A dolányom meg ilyet. Ez egy feszes ember. Ugye? Érik a külső ingerek, belül is. Összehúzott gyomró. Hát igen. És ha mit lehet csinálni, ha működik, meditáció jó, a torna, vagy csak egyszer kidőlök. Az is nem. Azért is. Hát igen. Igen, tehát azért erről lehetne válogatni. Nézzük már meg azért itt ezeket az arányokat. Annyira egyébként nem is gondoltam én ezt a képet, de egyébként tök jó. A felső képen, ugye azon a középső, ahol a hús meg a zöldségek vannak, én kb. Olyanokat szoktam menni. A gyümölcs. Jó. Oké. Csak azért azt tudjuk már, hogy a gyümölcsben is cukor van. Jó. Krumpliba, résbe, tésztába keményítő liszt. Abból is cukor csinálok. Kenyérfélék. Igen, tehát a jobb alsó sarok az mind cukor. Kukorica is. Hús. Persze, hús lehet enni, nyilván azt is mértékkel. Tehát nem arról van szó, hogy ja, hát akkor én egészségesen fogok élni, és akkor most egy kiló hús bevágok, és mindegy, hogy hogyan elkészít. Nem erről van szó. Egy tenyérnyi húst azért, hogyha nagyon vékonyra ki van klofolva, vagy egy kis rántotos, meg lehet enni. Egyek hozzá két paradicsomot, meg egy kis paprikát, vagy nem paprikát, paprikát is, uborkát. Nagyon finom. Na túl joghurtot nyugodtan lehet tenni hozzá, telít. Nyilván, hogyha valaki nem laktózérzékeny. Nagyon jó íze van, és egészség. Gyümölcsök közül, amit lehet tenni, alma. Nem a legélesebb fajtát gondoltam, de egyébként, ha jól esik, azt is meg lehet tenni. A szőlőt, körtét, őszi barackot, szilvát, ami édes, gyümölcs. Azt is meg lehet tenni. Én most nem azt mondom, hogy minőség létezőben nem fér bele. Kell, és mindent meg kell enni, csak a mennyiségét elfigyelni. Azt tudjam, hogy az őszi barac, a szilva, a körte, a vinnye, ezek tele vannak cukor, a szőlő, ha mi lesz belőle, azt mondja, hogy mazsola. Ilyen cukor, édes. Azokat kevésbé. Meg lehet enni. És jó, hogyha az ember mindenféle teszik. Nincsen rajta nagyon, nem látom a magvakat, olajos magvakat. Nyugodtan lehet enni. Nem mondom, hogy kilószámra, én egyébként néha kilószámra leszem, de akkor így elgondolkozom, hogy jó, akkor most egy pár nap szünetet lehet itt tartani, hogy most egy kicsit több volt, akkor biztos, hogy valahol ki fog jönni. Ha más nem, akkor az orrom a vattalásként. Igen, olajos magok kellene. Nem kellenék, hogy bezsánra van. Nyugodtan lehet. Mandulát, magyarult, óvatosan van, mint a mandulát, de lehet nyugodtan, kesúbiót, napraforgó magot, mindenféle magot meg lehet tenni. Persze itt is van olyan, amikor nem annyira javasoljuk, hogy hulladásos bélbetegnek egy időskorban ugye létrejövő bélfal elvékonyodás és ilyen kitüremkedések, ezt nevezzük divertikulózisnak, ez begyulladhat. Pici, apró, magas dolgokat nem szoktunk javasolni, mert begyullad, és ez fáj. És székrekedéshez vezethet, meg akár vérzéshez, perforációhoz, de átjukatlan a bélfal. Ott nem, de egyébként nyugodtan, az egészséges életmódban benne vannak ezek is, és nagyon finomak. Például most nem volt idő evédelni, nagyon éhes voltam, voltam edzésem délelőtt, és alig vártam, hogy már valamit egyek már, de hát ugye készülni kellett. A kislányom is beteg volt, nem volt idő menni, ettem egy almát, meg ettem hozzá egy kis kesügyút. Tök jó. És jól is laktam vele egyébként. Szerintem ez egyébként lehet, hogy bevegyek. Mozgás. Lehet választani. Ez teljesség igénye nélkül, hát ugye nagyon sokféle sportág van, gimnasztika, de vannak ilyen jogák, gerinctorna a legjobb mozgás. Amúgy, Szeveleki Szilviával nagyon sok ízben beszéltem, nagyon-nagyon képzett szakember, nekem nagyon szimpatikus egyébként, és rengetegféle mozgást ismer és tanult és csinálja és oktatja és tart edzéseket. Még időben dolgozt minden, hogy mindig beszélek, de gyakorlatilag itt van helyben. Volt ez az Azurit mozgástúdió, nem is tudom, mi volt erre, itt tudom én, volt egy masszázs, csontkovács, gyógytorna, gerinctorna kifejezetten, vagy ha volt valakinek valami problémája, ott volt az ultranókezelés, valamán a fizikoterápiás eljárás, most ugye Irénke csinálja, Tudor Irénke fent a háziorvosi önnyelők felett, ingyenesen elérhető, nyugodtan lehet igénybe lenni, vagy igénybe lehet venni. Egy nagyon jó eljárás, és igénybe jó szakember tudja, hogy mire mit kell, mit ajánl. Jó, ott is megvan ugye a kontraindikáció, amikor nem igazán egy akut sért tünetre nem szoktunk rá kezelni, bár mi, ha azt mondjuk, hogy ha nem tudjuk, hogy sért vagy nem sért, de fáj nagyon, zsibbad, meg lehet próbálkozni vele, ha rontja, akkor viszont azonnal abba hagyjuk. Mozgásról ennyit szeretnénk mondani, hogy tök mindegy, mit csak szeressük csinálni. És az a lényeg, hogy itt nem arról van szó, hogy most neki kell állni konditeremmel, járni, és akkor 2 órákat kell hetente háromszor gyúrni, hanem arról van szó, hogy örömteli mozgást végezzünk. Ha napi fél órát, 2 naponta tudok rá szállni két órát, vagy mondjuk heti egyszer, de akkor tudok menni 5 kilométert. Az is jó. Menni mindenki tud. Ki lassabban, ki gyorsabban. Nem csoszogni kell nyilván, de azért egy picit éve gyorsabban, ahogy szoktunk menni, az már egy jó intenzív mozgásnak számíthat, ha mondjuk csinálom figyelően. Mert el fogunk fáradni, a pózusunk feljebb lesz, mint a megszokott, és egy jó tréning a szívőrendszerünknek. Mellestem mozgatom a medenceizmaimat, a lábizmaimat, az egész gerincemet, mert nyilván tartani kell magam. Az egy jó mozgás egyébként. És bevezetőnek semmiképpen nem a futással gondolkozni. Nagyon sokan gondolkozni, hogy nem csinált már 20 éves semmit. Nem is elkezdett futni. De már most nagyon fáj a bokája. Hát, igen. Nevetés terápia, hát mindenhol van örömforrás, ugye a kicsi gyerek, a nagy gyerek, kis állat, nagy állat, minden van kert. Jó? Azt most így a Mikula elővezető értünk. Ezt majd külön fogom hangsúlyozni, tehát nem szabad titkolózni, előttünk sem. Na kinek a felelősség az egyénegészsége? Mindenki, de főleg mindenki a saját egészségével foglalkozni, és arra figyeljen. Meddig tart egy betegségből való felgyógyulás? Igen. Attól függ. Milyen betegségről beszélünk? Igen. Nem mindegy, hogy egy daganatos betegségről beszélünk, egy krónikus gyomorgurútról beszélünk, egy gyulladásról betegségről beszélünk, magas vérnyomás. Hát ez érdekes egyébként. Én nem tudom, hogy ki hogy gondolja, de felszoktuk világosítani a betegeket, hogy a magas vérnyomás betegség, az egy betegség, az egy krónikus betegség, amely nem gyógyulunk meg. Lehet kezelni, lehet szinten tartani, egyensúlyban tartani a vérnyomást, meglepő dolgot mondtam. Abban nincs gyógyulás, az egy folyamat. Az egy tünet, helyesebben szólva, hogy már emelkedett a vérnyomásom. Miért? Annak lehetnek okai, lehet egy olyan ok, amit nem ismerünk, amit örököltünk mondjuk, de lehetnek főleg fiatalkori vagy terápiára nem reagáló, vagy kevésbé reagáló magas vérnyomás betegek, akiknek nyilván kivizsgálás szükséges. Tehát itt a hasonlótól kezdve hormonvizsgálatok mindenféle szóba jöhet, de ezt nyilván mindig egyén szinten mérlegeljük. Tehát attól függ, hogy milyen betegségről beszélünk, általánosságban tovább tartani gondoljuk, hogy felsőrűti náthás tünet nem három nap alatt gyógyulnak, hanem két-három hét alatt. Megletett arcokat látok. Igen. Fáj a torkon, nem múlik, húzódik lefelé. A nagyon ingere a köhögés, ugye ez egy végcsúlyoknak a bevezető tünete. Nagyon kellene van egyébként, mert nem is alszik az ember, hisz bele kimeríti, és még nem is volt lázas egyébként. Erre általában már antibiotikumot szoktam kérni, de ez nem két-három napos betegség. És igen, fertőző. És még két hét után is kövétsenek fog az illető. Lehet, hogy már nem lesz ki az ótünete, de hogy még nem tökéletes a rendszer, az biztos. Nem lehet sürgetni, nem részletezem. Támogatni kell a szervezetünket, igen, hát hogy pihenek, ugye? Folyadékot iszok, szedem a gyógyszereket, amit éppen találok, meg amit javasolnak továbbiakban. Ja, és nem terhelem magam fizikálisan ilyenkor, ez a pihenésben beletartozik. Alszok, és nem terhelem magam. Hát, amikor a gyerek odaül a tévé elé, vagy a számítógép elé, hótázosan, azt nem nevezném pihenésnek. Hát, akkor jár az agya, jár a szeme, fel van fokozva idegileg, meg tiszta stressz a gyerek, mert mondjuk lát valamit a képernyő, amit nem kéne neki, vagy éppen izgatja, hogy mi történik a következő kockában, ez nem pihenés. A gyerek aludjon, feküdjön le, hallgasson zenét. Szűrése. Igen. Vannak korosztályonként és életkoronként ajánlott szűrések, ugye a gyerekkortól már elkezdődik, megszületik a gyerek, mit csinálnak? Szűrjük minden. Nyilván beleszületett dolgokra, aztán kötelező szűrések vannak, és ellenőrzések, orvosi vizsgálatok és védőnői vizsgálatok. Kisiskolás lesz, nagyiskolás lesz, mit csinál? Oltás, szűrés, vizsgálat. Megcsinálja a jogsikot, és mit csinálja a vizsgálat a szűrőnök. És van, tehát 16 éves, hogy záró, azt iskolaorvos megcsinálja. Gyakorlatilag 21 évesen van egy ilyen lépcső, 30-35 évtől 60-65 évig van szintén egy időszak, amikor időnként ajánlott egy vérvétel, évenként egy mellkassangen, hogy legyen. Nem tudjuk kiben, mikor, mi van bekódolva, milyen hatások éri, bármikor elkezdődhet, ugye nőknél lényegrendszerű, és nagyon fontos. Itt van a szányban a nővétel. Mindenhova már nő. Magárendelés is, közösségi termés, nem fizetős rendelés is. Szűréseket szóval megcsinálják, mert kell. Ajánlások szerint két évente, vagy három évente javasolt a ményakrák szűrés, de nőgyógyászok azt mondják, hogy amikortól, és nem 25 évtől kezdjük el a szűrést általában, hanem amikortól elkezdődik a nem élet. Ennek mi az oka a vírusfertőzések, ugye, amik nőgyógyászati daganatokat például okoztatnak, és nem a 25-30 éves generáció, hanem a 18 évesen elkezdődhet a ményakrák. Úgyhogy szűrni kell. Amikortól a gyerek elkezdi a nemi életet, szűrni kell. HPV ellen van védőoltás, most választható vagy kötelező, azt is nem mondom, nem, de van védőoltás. Élni kell vele, semmi veszteni valami nincsen. Én azt gondolom, nekem ha lett volna ilyen lehetőség, hogy válasszak, akkor valószínűleg beoltottam volna magam. Jó? Tehát a szűréseken érdemes megjelenni. Ugye ményakrák szűrésről beszéltem, emlőszűrés két évente. Valaki kap egy behívót, most aktualitásra is van, mert elkezdték az éves behívásokat. Érdemes. Kellemetlen idő, de érdemes. Nagyon sokan várják, és ez egy nagyon jól gyógyítható betegség. Bármelyik életkorban elkezdődött egyébként, az is nekem volt. Én hematológián dolgoztam részben a kórházban, Nyíregyházán, és mi ugye ügyeltünk az onkológiára, és nagyon-nagyon kellemetlen, nagyon rossz élményem volt, amikor a 26 éves mellrákos, áttétes fiatal nő haldoklott hasában nagy mennyiségű folyadékkal, iszonyat fájdalmakkal, és az is egy tök jól kezelhető dolog. Önvizsgálat és szűrés. Védőoltások is még itt vannak megemlítve. Nyilván itt a HPV elleni, a kötelező védőoltások mellett, ugye HPV, influenza elleni védőoltás. Kérhető bárkinek. Vannak támogatott korosztályok, illetve állapotok el a terhesek, akiket lehet oltani, és ingyenes a számukra, mert ők fokozottan veszélyeztetettek. Egy krónikus betegségben, szívérrendszeri betegségben, egy súlyos tüdőbetegnél, daganatos betegeknél, nyilván a kezelőorvos tájékoztatni kell, van egy ilyen terv, és akkor rá kell kérdezni, hogy javasolja ott van, és ami nyilván van olyan, hogy kemoterápia után nem oltunk be senkit, mert ott ugye a fehérvérsejt szám változhat, immunrendszer, mélyponton lehet, nem célszerű leállatani. Jó? De vannak védőoltások, amennyiben nincs az elején valami, érdemes kérni. Jó? Védhet. Az influenza elleni védőoltással úgy vannak egyébként a általam is megkérdezett gondozó betegeim, akik hozzám tartoznak, meg a környezetemben is, hogy valaki minden évben jön is, hogy szeretném, és akkor megkapja, és kész. Nincsen semmi baja. Vagy éppen, lehet, hogy éppen egy náthás felső nyugati múlta látom, de nem influenzás. Vagy van, aki mondta, hogy hát ő egyszer kapta meg, és utána olyan beteg volt, mint soha, úgyhogy ő soha életében nem veszi fel többet ezt a védőoltást, mert ő attól lett beteg. Nem attól lett beteg. Tehát ez tévhit. Nem az influenza elleni védőoltástól leszünk betegek, mert az az elmúlt 2-3 év átlag vírus törzse ellen, akit beéleszme, azt hiszem, hogy 3 vírus törzset raknak be. A beteg embereknek a savóját leszűrik, kiveszik belőle azokat az immunanyagokat, amiket szeretnének az oltáshoz felhasználni, így történik. Tehát ezek nem élő vírus tartalmú oltások, hanem úgynevezett passzív immunizálás. Amikor már megtermelt, már betegek által megtermelt immunanyagot visznek a szervezetünkben, azért, hogyha mi találkozunk egy vírussal, akkor tudjunk rögtön adekvát védekezési folyamatot. Ne az legyen, hogy kifejlődik bennünk az influenza, tudat együttese, és akkor majd lesz nekünk arra a törzsre immunitásunk, de lehet, hogy egy idős életben nem találkozunk többet azzal az altörzsel, és jövőre ugyanúgy betegek leszünk, csak nem az a vírus törzs betegített, meg az influenza ez egy nagyon-nagyon képékeny vírus. Tehát nagyon sokat változik, pont ezért ilyen statisztikákat csinálnak, hogy melyik volt a leggyakoribb, és azt szerint csinálnak egy védőoltást. Vagy bejön, vagy nem, de ártani nem fog. És a szégyenlőségben nekik kerüljünk el, van az tünetet, élethelyzetet, ami attól is problémát alapja is lehet. Ne lehet velünk beszélni mindent. Én azt gondolom, hogy ez minden kollégámra érvényes. Igen, és akkor egy pár szót az ilyen riasztó tünetekről. Nagyon sokszor rendelés közben ránk törik szó szerint az ajtót, hogy jaj, doktornő, tessék már jönni, mert rosszul van ez magad. Életemben nem láttam a beteget, nem is hozzám tartozik, nem tudok róla semmit, meg sem tudom nézni a szemtudítás nyilvántartásban, mert le van ugye korlátozva. Nem tudok róla semmit. Rosszul van, az nagyon-nagyon távol. De rengetegszer van. Nyilván rosszul van. De hogy miért, az már nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés után derült ki, hogy most nem veszi a levegőt? Vagy csak lázas, hán megy a hasra egy pár napja, és rosszul érzi magát. Vagy eszmélet nem? Tehát egy picit itt a tüneteknek a felismerésére nagyon-nagyon fontos lenne figyelni, és hogyha bárki segítséget kér, mentő is azt kérdezi, hogy mi a panasz? Há, rosszul van. De ez mit jelent? Há, nem érzi jó magát. Jó. Beszéltem. Eddig nem volt meglassul, de most más olyan érdekesen néz ki, furán veszi a levegőt, nem lehet érteni, amit mond, zavar, fél oldala meggyengül, nagyon fontos tünet. Eszméletlen. Vagy mondjuk volt egy eszméletvesztés, ezt azért szedtem külön, de nem mindegy, hogy most fekszik, és jó, hogyha légzése van, mert kerítése, nyilván légzése van, kerítése is, de hát ezek fontos dolgok. Eszméletvesztés, napokban volt egy Egy bácsim be is küldtük természetesen azonnal is sűrűs vizsgálatra a kórházba, mentőben. Negyed évemet rosszul. Most konkrétan olyan rosszul lett, eszméletvesztésre volt, rövid ideig tartott, nem volt semmi maradványtünete, nem volt féloldali gyengesége, elájult egyszerűen, kint volt, valamit csinált a kertbe. Nyúlt valamiért, és gyakorlatilag lett egy homlok sérülése, pici felületes hámmorzsolás, de ez volt a legnagyobb panasza. És gyakorlatilag ezért jött be a rendelőbe, mert hogy az élettársam úgy szólta, hogy mégis jöjjön már el, és akkor mutassuk már meg doktornak is, stb. Kiderült, hogy van egy olyan szív átvezetési zavara, ami nagyon-nagyon súlyos, és akár egy akut érezzelődés is lehet a koszorú sebekben. Tehát ezt mindenképpen azonnal ki kell zárni. Nyilván megnéztük, hogy volt korábban EKG-ja, vagy bármiféle vizsgálata. Nem volt, nem találtunk semmit, úgyhogy ezt friss történésként kell kezelni, főleg egy eszméletvesztés. Hát eszméletvesztéseket mindig ki kell vizsgálni, jó? És azonnal nem tűr halasztás. Emlékezett kihagyás, főleg a fejfájásra társul. Nyilván itt azért sok minden eszünkbe juthat a rendelőbe, de például ugye egy tumor csinálhat ilyet. Vagy akár egy migrén is csinálhat ilyet, de azért emlékezett kihagyást konkrétan, hogy annyira nem szokott csinálni. Vagy egy feltűzés. Meningitis. Jó? Nagyon fontos. Nyilván nem a fronthatásra felépő migrén, és akkor nagyon fáj a fejem, és már alig bírok állni, és szédülök. Akinek van migrénje, annak a számítsanak, hogy lesz is migrénje, megfelelő gyógyszert el kell találni, akkor segítünk bármikor. Ha nagyon, nagyon rosszul van, lefektetem, kötök egy infúziót, és innen is közben csapod neki a hatolnyát. Ilyen is volt már, mert valaki tényleg nagyon-nagyon rosszul van. Nem összekeverem ki ezzel, jó? Egy nem reagáló, kezelésre nem reagáló vérnyomás probléma. 180 felett be kell venni egy tenziomit. Nem kordatlecskét, már most tiltja a szakma. Nem javasolják legalábbis. Tenziomit. Nyelv alá, pici, fehér, nagyon keserű. Én nem nyalogattam, mert nekem 100-as körül van a vérnyomásom, úgyhogy arra nem hiányzik a lehúzó tabletta. De létezik egy ilyen tabletta, minden érdemes is betegnek. Egyszer legalább írunk egy ilyet, mert legyen otthon. Nem tudjuk, jön egy hideg font, jön egy tényleg egy olyan stresszes állapot, bárkinek történnek, munkahelyiség lesz, családban probléma van, bármi, ki fog váltani egy érdemes emelkedést. Melkasi nyomás, verejtékezéssel, szubjektív tünetek, például hányinger émelgéssel, sugárzik karomban, állkapcsomban, hátamban, gyomorszájban, alsó, hátsó karimpartus jelen lehet. Volt ilyen 38 éves fiatal, amin rögtön vitték a műtőben. Jól van. De ha nem nézek neki EKG-t, és nem mondja el a körülményeit, akkor nem biztos, hogy bárki csinált volna neki EKG-t. Szerencséje volt. Igen magas vércukorszint. Van olyan, hogy úgy derül ki valakinek a cukorbetegségen, hogy lesz egy 15-20-as, 30-as cukor. Fogy. Issza vizet, mint a bőrű. És folyamatosan pisil mellette. És folyamatosan szomjas. És fogy. Fogy. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz vércukorszint, vércukor háztartást tükrözhet, és azonnali kórházba kerülést. Nem feltétlen mentővel, de be kell menni. Ha más nem, akkor sürgősségire, vagy más nem, akkor bejön, és akkor én megbeszélem egy kollégával, hogy figyelj, ilyen a pisie, ilyen a vércukra, ilyen tünetei vannak, egyébként semmi baja, mikor tudod megnézni, minél hamarabb. És azt fogja mondani, hogy vagy ma, vagy holnap. Mert ez egy olyan állapot, amit kezelni kell. Nyilván itt vizeletet kell nézni, mert ketonokat keresünk benne. Ketonban, és nem ismert cukorbeteg, főleg a fiatal és nagyon magas cukra van, és típusos tünetei, amiket az előbb elmondtam, akkor ezt minél hamarabb akár sírgősségre kell vinni. A pH, az is egy nagyon-nagyon sírülékeny rendszer, de azért ez nagyon szépen őrzi a szervezetünk, nagyon vigyáz rá. De egy cukorbetegnél, főleg fiatal cukorbetegnél, akinek saját inzulin termelése már erősen lecsökkent, vagy nincs, mert nem foglalkozott vele, sose volt megmérve a cukra, nem volt szűrővizsgálat céljából, laborvizsgálata. gyakorlatilag kerülhet úgy felismerésre, hogy a pH-ja eltugódik a savas közepbe. Nagyon veszélyes állapot és meg lehet benne halni. Diabetológián is dolgoztam, változatosság kedvéért. Első pári gyerekemben 6,8-as pH-val kezeltem, fiatal 23 éves. Vicces volt az élete. Stroke, embólia, melkasi anginiform panaszok, eszméletvesztés, áramütés, mozgáskorlátozó törés, ficam. Hát, ha így áll valakinek a lába, vagy a keze, vagy bármilyen rendellenes helyzetben, akkor azért nem biztos, hogy engem kell hívni rendelési időbe, vagy be kell rohanni, és nem kell törni mindenki előtt 100 beteg kívül a folyosón. Nagyon szívesen megnézem, megsegítem, ha azt mondom, hogy mentő, akkor ne az legyen már, hogy de hát jó lenne a doktornő megnézni. Minek? De volt ilyen, vagy volt ilyen, hogy fullad, nem érteni a beszédét, gyenge, nem bír felállni. Mentő. Jó, ki kell zárni, hogy nincs a sztrópja. Aztán azt a beteget kimentem megnézni, mert annyira erőszakoskodott, és mondtam, hogy ne pazaroljuk az időt. Mikor történt? Reggel 9-től észlelik ezt. Én délután 1-kor voltam, nem is az én betegem, nem ismertem a beteget, nagyon nehezen kezelhető beteg egyébként, nem is akar bemenni, mondtam, hogy akkor ebből fogok. Megtehetem. Jó, tehát megtehetem. Ráadásul, ha ezt miért nem lesz, akkor nincs döntési lehetősége, és kevés választott el tőle, mert ugyanis nem is azok a tünetek voltak, amik nekem a férje elmesélt, hanem gyakorlatilag egy szívelégtelenség klinikai képet fogadott 260-as vérnyomással. Itt vannak azok az esetek, és ne sértődjenek meg azon is. Kérem, hogy ne az legyen, hogy ne én azt mondtam, hanem fogadják el, hogy ha azt mondjuk, hogy mentő, akkor mentőt kell hívni. Mert mi gondolunk arra az esetőségre, hogy az időfaktornak egy melkasi panasz hátterében, egy infarktus meg lehet oldani, úgyhogy nem lesz semmi balmentünete. Tökéletes lesz a szíve. Nyilván figyelje magának, szedje a gyógyszereket, meg gondozásra jár nekem, de meg lehet így oldani azokat a szűkületeket, hogy nem lesz semmi balmentünete. De ha nem megy időbe, ha többnapos infarktussal kezelik, akkor várjuk, hogy mikor fog romlani a szív állapota. Igen. Mentő 104-112. Ja, viszont nagyon kérem, hogy ha lehetséges, akkor adják már tovább, hogy tényleg vannak azok az esetek. Nem sokszor mondjuk azt, hogy nem minket tessenek hívni, hanem vagy mi, vagy önök hívjanak mentőt. Ja, már nincs ott. Van egy ilyen plakát, ezt a MOK, Magyar Orvosi Kamara terjeszti. Nem látszik, mert mindjárt jobban látszik. Az emlékeznek, hogy fel van sorolva négy olyan sáv, amiben tartozó panaszokkal, tünetekkel, gyógyszertára, házi orvost, ügyeletes orvost, vagy sürgősségit, illetve mentőt kell hívni, vagy mentőhöz kell fordulni. De az első a sárga. Sáv van, amikor gyógyszertárba elég elmenni és tanácsot kérni, tüneti szereket érdemes megvenni, és akkor megpróbálom kúrálni magam. De bizonytalan gyógyszerek szedésében. Hogy is kell szedni? Mit mondod, doktornő? És akkor megnézi a számítógépbe, hogy ezt hogy kell szedni, elő tudják keresni. Most már van ez az úgynevezett ESD, ez egy elektronikus háló, ahova be se kell jönni egyébként a rendelőbe a gyógyszerigatásra, mert szólnak, hogy fogyóban van a gyógyszer, felírjuk a felhőbe, rendelünk, messzeljük, elkerüljük, és csak a patikába kell menni, személyigazolványnak rajta, hogy ki lehet állapotlálni. Ami nem állandó gyógyszer, antibiotikum. Van olyan eset, amikor telefonon megbeszélve azt mondom, hogy jó, akkor írunk fel egy ilyen gyógyszer, tessék megpróbálni ezt, és utána tessék nekem visszajelezni, vagy visszajönni, hogy hogy alakult. Van ilyen eset, de ez általában az antibiotikum vizsgálatot itt nem mindegy, hogy mit kezelünk. Vírusra nem foghatni az antibiotikum, az biztos. Vírus szövődményeként létrejövő bakteriális felé fertőzésben, igen, és arra kell is antibiotikum. Lázra nem hat az antibiotikum. Lázat okozó fertőzésre, hogy a baktérium okozza, arra hat az antibiotikum. Nagyon fontos ezt is meg kell említeni, mert nagyon sokan nem tudják. Fejfájás, izületi fájdalom, hasmenés, emésztési panasz, menzeszbőrt, van ilyen, enheláz, megfázás. Én azt szoktam mondani, hogy 2-3 napot azért kúrjálgasson már az ember magát egy náthával, ha nem fullad, nem súlyos, azt más. Én is csillapíthatatlan volt magas lára. Egyébként megjegyzem, hogy az én lányom 45 fokos lázzal ült a tévé előtt, és tök jól el volt. Picit többet adott néha. De semmi egyéb tünete nem volt. Nyilván ez egyéni dolog. Valaki a 37 is fél foktól már fetrend, és nem bír magával. Egyébként van egy olyan szakasz a lázban, amikor negy fel. 38-dik, az nem rossz. Az még rosszabb, mint a 39-dik. Biztos tapasztalták már. Leszakad az embernek a háta, minden fáj, rossz állni, szép megy a fejem. Ez az az időszak, amikor hidegrázás van, nagyon-nagyon rossz. De nem kell egyből gyógyszerre menni. 38-38 és fél fok körül. Jó, persze, hogyha 37-80 nagyon rosszul, legyek be fájdalomba, jöjjön lázcsillapító. Panadol, vénnyelből kapható, Advil, az ugye ibuprofen, algopirin, az vénnyelből nem kapható, de azért legyen már otthon algopirin, és ha csak valaki nem érzik el rá. Egy gyógyszertárba érdemes ezekkel a panaszokkal fordulni, és ha nem szűnik, akkor jöjjenek el a háziorvosi rendelésre. Igen, húzódás sérülés, tartós ízületi fájdalom, párnapos vény nélküli szerre nem javuló légúti emésztési panaszok. Igen, krónikus betegségek kezelési gondozása, vényírás, már nem kell jönni. Állandó gyógyszerekre nem kell jönni. Én szoktam mondani, hogy van egy telefonszámunk, ami állandó gyógyszereket nem kell jönni. Akár SMS-t küldhetnek, XY vagyok, elfogyott a gyógyszeret, esetleg már felüljön. Felküldjük, be se kell jönni. Nem kell várni, mert az nem egészséges senkinek, hogyha tényleg 100 ember van kint, akkor mondjuk 50 gyógyszert jött iratni, de mindenki a rendelésnek elejére jön, és már bunyóznak, mielőtt még meg is jelentkeztek volna. Nem kell. Jó, igazából még itt a védőoltásokról beszéltem már. Jó, ügyelet. Egyébként ezeket már mindet megmutattam és elmondtam. Egy statisztikai kép van még szívügyeinkről, ilyen kockázatokról, stb. Egyetlen egy ábrám van, ami, de azt sem kell, hogy kivetítsem. Mikrobiom. Hallottak el? Nem,
Tényleg
van ilyen. A mikrobiom az a bélrendszerünkben, de ez a gyomor alatti résztől egészen a fenekünkig tartó szakasz, ennek a bélfiliája. Ezek a kis barátaink. Ezek is egyensúlyban vannak. És azt kell róla tudni, hogy ez egy különálló szerként van megemlítve nagyon sok helyen, és már rendesen egyestés előadásokat tartottak róla, meg tartanak folyamatosan, mert bélrendszerünk azon túl, hogy ugye tápanyagokat, vitaminokat, mindenféle anyagot felszívunk és kiválasztunk általa. Igen, tehát itt vannak a kis barátaink. Ezek is egyensúlyban vannak. Nagyon-nagyon könnyű megfordítani ezt az egyensúlyt. Akár egy antibiotikummal, akár egy helytelen táplálkozással, egy túlzsíros. Most gondoljuk bele, hogyha slagon egy tömény olajat, vagy bármilyen zsíros folyadékot végigcsolgatok, az biztos, hogy kitapad a falára. És az életben emlékszem. Így van? Akkor van hidroterápia. Immunfolyamatokat indíthat be. Ez a baktériumfúra. Segít regenerálni a bélgolyókat. Ezek a kis bélgolyók, ezek olyanok, mint az ujjak. De ez el tud simulni, és egészen ilyenné tud válni. És akkor jönnek a felszívódási zavarok, átcsap minden, bélgörcsöket csinálhat, mindenféle daganathoz vezethet, és nagyon-nagyon sok műjük van. Érdemes sok rostot. A kenyér nem rossz. Magva. Például. Nem árulok el nagy titkot szerintem, hogyha azt mondom, hogy például DM-ben, vagy akár gyógyszertárban lehet olyat lenni, hogy érkezésén mit vannak a hónapai? Korkan. Ettek már ilyet?
Igen.
Olyan finoman meg lehet csinálni, pici édesítővel, pici vízbe, megmelegítem a vizet, belerakok egy-két előkanállal, és egy kicsi melegített tejet rámítok. Olyan vizet van, mint a tejvíznek. Jó, megduzzad, nagy ballaszt tartalma van, tehát nem fog felszívódni, nem emészthető, viszont nagyon szépen megdolgoztatja a leveket. És időként nem árt csinálni egy kis böjtöt. Zöldség, gyümölcs mehet, húsból nem igazán, azt is lehet enni, csak nagyon keveset. Tejterméket, én azt mondom, hogy ezt lehet fogyasztani, ha csak nem vagyunk érzékenyek rá. És gyakorlatilag ilyen ballasztanyagokat, zöldség, át kell egy kicsit menni nyúlva, zöldségeket, zöld növény, az nem a paradicsom paprikát jelenti, azt is lehet állni természetesen, de zöld növény, jégsaláta, saláta, rukkola, annyiféle ilyen növény, zöld színű levéle, leveles növény, muszáj lenni. Nem eszünk, akkor nem kap elég ballasztanyagot, nem kap elég rostot a gyerekzenét, és nem tud tisztulni. A kutya is eszi a füvet, így van, nem? Ezért, mert tisztíti saját magát. Én nagyon-nagyon röviden, ennyit szeretem volna mondani, bőven túl vagyok a 3-4 órán, bocsánatot kérek.